Tűzszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva 8. Kelemen pápaságának áttekintését beszélnünk kell azokról az eredményekről, amelyek az Európán kívüli missziós munkavilágában születtek az ő idejében. Ami a leglátványosabb sikereket illeti, azok a Valignano jezsuita atya és munkatársa jóvoltából Japánban születtek meg. A japán misszió első, az alkalmazkodó, a helyi hagyományokat tekintetbe vévő inkulturációs módszernek köszönhető eredményei már 5. Sixtus idejében mutatkoztak, és ez a folyamat 8. Kelemen idejében töretlenül folytatódott. Így 1599-ben Japán déli részén Nagasaki környékén 40 ezeren, a következő esztendőben 50 ezeren vették fel a keresztséget. A régióban templomok épültek, mód nyílt a nyilvános vallásgyakorlatra. Vallásos művek egész sora jelent meg japán nyelven nyomtatásban. Mivel a felgyülemlett feladatok végzésére a jezsuita atyák már kevesen voltak, a pápa 1600-ban a kolduló rendeknek is megadta a jogot, hogy missziós állomásokat létesítsenek a Szigetországban, ami viszont azzal a kellemetlen következménnyel is járt, hogy az egyes szerzetesi közösségek rivalizálni kezdtek egymással. Ugyancsak szépen fejlődött a kínai misszió. Matteo Ricci jezsuita atya, miután bebocsátást nyert a birodalomba, kiválóan elsajátította a kínai irodalmi nyelvet, alkalmazkodott a kínai szokásokhoz, kultúrához, viselethez, és kínai nyelvű katekizmust is kiadott, valamint jogot kapott arra, hogy Pekingbe, a császári fővárosba utazzon. A császár kihallgatáson fogadta, érdeklődéssel meghallgatta, és engedélyezte számára a letelepedést a fővárosban. Ricci nem csupán az evangéliumot hirdette, hanem az európai tudomány és kultúra vívmányaival, matematikával, csillagászattal, térképészettel is megismertette a helyi arisztokráciát és az udvart, ami nagy népszerűséget hozott a számára. Hamarosan már templomot építhetett, megtörténtek az első áttérések. 1605-ben pedig felvételt nyertek a jezsuita rendbe az első kínai jelöltek. Ricci a következő években háborítatlanul szenvedélyesen dolgozott, vallási és tudományos műveket írt vagy fordított, közben pedig hozzálátott a szentírás kínai nyelvre való átültetéséhez, és a kínai nyelvű liturgikus szövegek összeállításához. 8. Kelemen élénk figyelemmel követte ezeket az eseményeket, de törődött az amerikai indián misszióval is. Az új világból az eredmények, sikerek mellett a spanyol és a portugál hatóságok erőszakoskodásairól is érkeztek hírek, amik arra ösztönözték, hogy a helyi hierarchia megszervezése mellett több alkalommal is felemelje szavát a benszülött lakosság érdekében. 8. Kelemen pápasága alatt bontakozott ki a barokk korszak legjelentősebb teológiai, dogmatikai vitája a katolikus tudományban. Ez volt a nevezetes kegyelemtani, De Auxiliis Vita, amelyben jezsuita és dominikánus teológusok kerültek szembe egymással. A tét a kegyelem és az emberi szabadság viszonyának tisztázása volt. A főszereplő jezsuita részről a spanyol Francisco Molina, ellenfele honfitársa a dominikánus Domingo Báñez volt. Molina azt állította, hogy az áteredő bűn után is megmarad az emberi akarat szabadsága, így az ember szabadon képes együttműködni az isteni kegyelemmel. Báñez ezzel szemben azon a nézeten volt, hogy egyedül a hatékony isteni kegyelem az, amely az embert üdvösségre juttatja, hiszen saját, megromlott akarata révén erre egyedül képtelen. A vita igen hamar elmérgesedett, a felek kölcsönösen eretnekséggel vádolták egymást. A domonkosok által irányított spanyol és portugál inkvizíció indexre tette Molina nézeteit, a jezsuiták viszont titkos protestantizmussal vádolták meg ellenfeleiket, és a teológiai fakultások is egymással ellentétesen foglaltak állást az ügyben. Mivel a domonkosok pelágianizmussal vádolták ellenfeleiket, a jezsuiták viszont a Bagnez szélsőséges augusztinianizmusában kettős predestinációt, lényegében kálvinizmust láttak, az ügy Róma elé került. Ott a szakértők kezdetben a domonkos nézetek mellett tették le a voksot. 8. elemen azonban bölcsen kivárt, és haláláig nem volt hajlandó elmarasztalni a molinistákat. Így az ügyre végül csak 1607-ben 5. Pál idején került pont, aki mindkét nézetet ortodoxnak és képviselhetőnek ítélte, egyben pedig minden további vitát és vádaskodást megtiltott, különösen pedig azt, hogy a felek a továbbiakban eretnekséggel vádolják egymást. A kétféle kegyelemtani felfogás ettől kezdve mind a mai napig egymás mellett él alternatív nézetként a katolikus hittudományban. A kegyelemtani vita egyébként az utolsó esemény volt 8. Kelemen életében. A pápa 1605. márciusában távozott az élők sorából, végső nyugalomba pedig a Santa Maria Maggiore székesegyház Borghese kápolnájában helyezték. Az 1605. márciusában összeülő konklávéra a spanyol és a francia párti bíborosok vetélkedése vetett árnyékot. Végül a két esélyes jelölt, két igen kiváló bíboros, a később a szentek sorába emelt jezsuita Roberto Bellarmino, pázmánymestere, az ellenreformáció szellemi vezére, és Cesare Baronio, a neves egyháztörténész közötti vetélkedésből egy harmadik jelölt került ki győztesen, aki a 11. Leó nevet választotta. Az új pápa Alessandro dei Medici volt, a híres firenzei Medici család tagja, aki nevét is a Medici pápa előtt 10. Leó tiszteletére választotta. A megválasztott szentatya 1531-ben született Firenzében. Papi pályára lépett és családi kapcsolatainak köszönhetően gyorsan emelkedett az egyházi ranglétrán. Először Firenze követe volt a pápai udvarnál, majd Pisztolya püspöke, 1574-től szülővárosa érseke lett. Bíborosként pápai legátus volt 1596-tól Franciaországban, a IV. Henrik katolizálását követő időszakban. Megválasztásakor már 74 éves gyenge egészségű ember volt, igazi átmeneti pápa, aki beiktatása után 10 nappal anélkül, hogy egy második Rudolf császárnak a török elleni háborúhoz nyújtott hadisegély kiutalásán kívül bármilyen intézkedést is tehetett volna, távozott az élők sorából. Az 1605 tavaszán tartott második konklávéban ugyanazok a jelöltek számítottak esélyesnek, mint korábban, ám most is egy harmadik személy mellett döntöttek a bíborosok, aki az 5. Pál nevet választotta. Az új szentatya eredeti nevén Camillo Borghese, szijénai eredetű római jogász család gyermeke volt, aki 1552-ben született az örökvárosban. Perugiában tanult jogot, majd pappá szentelték, és kúriai szolgálatba lépett. 1593-ban lett pápai legátus a spanyol udvarnál, 1596-ban bíboros, 1603-ban Róma helynöke, az inkvizíciós kongregáció tagja. A kortársak beszámolói szerint az új szentatya jó megjelenésű, elegáns, ereje teljében lévő férfiú volt. Nyugodt, megfontolt természete határozottsággal és kivételes munkavírással társult. Jámbor vallási kötelmeit és főpapi feladatait nagy szorgalommal és hozzáértéssel gyakorló főpásztor volt. Különösen közel állt vallásosságához a szűzanya és a szentek tisztelete, lelki életében pedig nagy szerepet szánt a halál tényéről való elmélkedéseknek. Saját kiadásaiban és a kúria pénzügyeiben takarékos, a szegényekkel és rászorulókkal szemben a nagy lelkű volt, és különösen eltökélt abban, hogy folytatja a tridenti zsinat kezdeményezte szervezeti fegyelmi és spirituális reformokat. Mivel 8. Keleme idejében ismét zavar támadt a pápai udvar pénzügyei és vagyongazdálkodása területén, Róma és környéke közbiztonsága pedig ismét leromlott, első lépésként ezek rendbetételéhez fogott hozzá. Így csökkentette a kiadásokat, növelni igyekezett a bevételeket, igen szigorú ellenőrzést vezetett be a kúriai költekezésben, pénzgazdálkodásban. Határozottan, szigorúan fellépett a haramiák, utonállók, csavargók és munkakerülők ellen, de következetesen büntette a hatalmukkal visszaélő arisztokratákat, a nyerészkedő, tisztességtelen kereskedőket is. Róma városában pedig az utcai erőszak megfékezésére fegyverviselési tilalmat léptetett életbe. Az ő idejében a pápai állam területe is gyarapodott, mivel a Deste család kihalását követően 5. Pál Ferrarát is Péter örökségéhez csatolta. Az állam biztonsága követelte meg azt is, hogy erődítésekkel biztosítsa Fano és Civita Vecchia kikötőit, rendbehozassa Róma romladozó városfalait. Nagyszabású munkálatokat kezdeményezett a Róma környéki mocsarak lecsapolása érdekében, gátakkal vette körül a Tiberis római szakaszát, és új vízvezetéket építetett. Feltett szándéka volt, hogy Rómát a világ legszebb városává teszi. Ennek érdekében széles utakat nyittatott a régi lepusztult városrészeken keresztül, és felújítatta a Tiberis hídjait. A Szentatya pártolta a művészeteket és az irodalmat is, kedvelt művészei, különösen a Szent Péter Bazilika utómunkálatait és végző Maderno számos köztéri kúttal ékesítették az örökvárost, és ő építette a Pincsóna csodálatos műalkotásokkal zsúfolt Villa Borghese-t és az azt körülvévő parkot, a római a kedvenc tartózkodási helyét, valamint a később nyughelyéből is szolgáló Capelle Borghese-t a Santa Maria Maggiore székesegyházban. De határozottsága nem csupán jó gazdaként, a pápai állam fejedelmeként, hanem hittani kérdésekben is hamar megmutatkozott. Amikor trónra lépett, még javában tartott a Bagnese és Molina, a domonkosok és jezsuiták között kirobbant, a kor teológus közvéleményét lázba hozó kegyelemtani vita. Mivel annak tétje az emberi szabad akarat léte vagy nem léte, az üdvösséghez szükséges isteni kegyelem, annak hatékonysága és az emberi közreműködés viszonya volt, 5. Pál számos szakértő véleményét kikérte, mielőtt döntést hozott volna az ügyben. Miután a szakértők sokáig meddő vitát folytattak, a pápa ezt megunva végül 1607. augusztusában maga hozott döntést az ügyben. Ebben felmentette Bagnese és a dominikánusok nézetét a kálvinizmus, a molinista felfogást pedig a pelagianizmus vádja alól. Úgy nyilatkozott, hogy mindkét felfogás ortodox, igaz hitű, hiszen egy olyan hittitok fürkészésének jó szándékú kísérletei, amelyek biztos felismerésére az emberi elme képtelen. Ezzel együtt minden további vitát megtiltott a felek között, és feloszlatta az ügy kivizsgálására felállított testületeket, azzal a határozott szándékkal, hogy rendet és nyugalmat teremtsen a katolikus teológia házatáján. Döntése különösen azért volt jelentős, mert azzal, hogy nem marasztalta el, ahogy a szakértők nagy része azt kívánta volna, Molina felfogását, valójában egy olyan teológiai nézetnek is szabad utat adott, amely szembe ment a Szent Ágoston óta a teológiában uralkodó determinista, fatalista, rigorózus, az embert és annak szabadságát lebecsülő, vagy legalábbis megkérdőjelező nézetekkel. Kedves hallgatóim, szakítsunk félbe most 5. Pál pápaságának tárgyalását, legközelebb politikai ténykedésével, vallási és missziós tevékenységének számbavételével folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.